Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Andor Tóth Anna. Indul a hétvégi menetrend, egészen 11 óráig jövök különböző beszélgetésekkel, gazdaságról, kultúráról, életmódról, fenntarthatóságról. Az első órában a reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgetünk, tartsanak velem.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Az első 4 hónap kiköltekezése után folyamatosan javul a hazai államháztartás helyzete, amit a júliusi adatok is megerősítenek. A pénzügyminisztérium közleménye szerint júliusban 213 milliárd forint többlettel zárt az államháztartás központi rendszere, miközben az év első 7 hónapjában több mint 2400 milliárd forintos hiányt halmozott fel. Továbbra is a kamatkiadások tépázzák meg leginkább a költségvetést, azonban az áfa bevételek már végre kedvezőben alakulnak, ezt mondta a Gránit alapkezelő Senior Makra gazdasági elemzője. Regős Gábor hozzátette, jelenleg látszik némi mozgástér a költségvetésben, de ettől függetlenül továbbra is óvatosnak kell lenni, hogy teljesülhessen az egyszer már idén is módosított GDP arányos hiánycél. Imre Lőrinc interjúja.
Az érdekesség, és rögtön szembe tűnik, hogy a júliusi adat igen kedvező volt, tehát 213 milliárd forint többlettel zárt a költségvetés, miközben egy hosszabb távú trendben ez abszolút nem jellemző már, mint a többlet. Például csak az első 7 hónapot figyelve 2400 milliárd forintos hiányt halmozott fel az államháztartás központi alrendszere. Mennyire meglepő, és mivel magyarázható ez a júliusi a trendből abszolút kiválás?
Mindenképpen kedvező ez a 213 milliárd forintos többlet. Meglepő is, meg nem is, hogy ha megnézzük az idei költségvetési folyamatokat, azt látjuk, hogy az első 4 hónap az nagyon gyenge volt, az nagyon rosszul sikerült, de gyakorlatilag ez alatt az éves hiánycél teljesült, már persze az a hiánycél, ami a költségvetési törvényben van, ugye azt azóta megemelték, csak nem került bele a törvénybe, de erre az eredeti hiánycélra hivatkozik mindig a pénzügyminisztérium költségvetési tájékoztatója is. Aztán májustól történt valami, és elkezdtek egy kicsit rossz számok érkezni, részben kiputottak egyedi tételek, nem kell már 13. havi nyugdíjat fizetni, nem jár le annyi prémium állampapír, az áfa bevételek is elkezdtek jobban alakulni, csak ugye az áfa bevételek az egy fontos tényező. A tavalyi évben az áfa bevétel volt az a sor, ami a rosszabb hiányadathoz nagyban hozzájárult. Itt az első 7 hónapban az idén egy 7%-os bevétel növekedés van, és hogyha csak a július nézem, akkor 10,1% a növekedés, tehát az áfa bevétel az azért nagyban meghatározza az egész költségvetés folyamatait.
De mindez úgy, hogy Nagy Márton is elmondta, hogy még abszolút egy óvatossági faktor dominál a költésekben, úgyhogy azt gondolom, hogy a kormányzat nagyon várja, hogy még dinamikusabb legyen ez az áfa bevétel növekedés. De akkor itt akár láthatunk egy trendfordulót? Nem csak júliusban, hanem akkor az elmúlt néhány hónapban?
Május óta mindenképpen, igen, talán most egy 3 adat alapján talán merhetünk ilyet kijelenteni, hogy most már az áfa bevételek kezdnek normalizálódni, kedvezőbben alakulni. Ugye ez azért is fontos, mert a magyar költségvetésben a fogyasztási adóknak nagyon nagy a súlya. Nem csak az áfa van fogyasztási adóként, kiskereskedelmi külön adó, népegészségügyi termékadó, tehát ezek mind-mind kapcsolódnak a fogyasztáshoz. Így nem mindegy, hogy az év végére hiánycél hogyan tudjuk vagy nem tudjuk teljesíteni. Úgy említettem, hogy azért az első 4 hónapban itt eléggé elszaladt a hiány. Hogyha az első 7 hónapot nézzük, akkor az eredeti előirányzatnak a 97,2%-a hiány, a módosítottnak 61,4%-a. Tehát a módosított alapján van azért valamekkora mozgástér, bár ez lehet, hogy csak egy látszólagos mozgástér, hiszen ugye a december szokott mindig gyengébb lenni, mindig nagyobb hiányt produkálni, tehát nem árt azért még tartalékolni.
Beszéljünk egy kicsit a kiadási oldalról. Hát itt azt hiszem, hogy a kamatkiadásokra, amit ráfordít a központi költségvetés, az egészen brutális és kiemelkedő. Ez meddig maradhat így, meddig lehet ilyen magas szinten?
Valóban a kamatkiadások azok 2217 milliárd forintot tettek ki, 700 milliárd forinttal többet, mint egy évvel korábban. Ugye most már a kamatok elkezdtek lefelé menni, de hát azért itt ennek van egy ideje, van egy átárazódás, amíg a magas kamattal kibocsátott állampapírok helyett alacsony kamattal kibocsátott állampapírok jönnek be, ugye amíg a prémium már nem a tavalyi magas infláció után fizet kamatot, hanem az idei nem annyira magas infláció után fizet kamatot. Tehát azért azt gondolom, hogy itt itt kell egy kis idő a normalizálódáshoz, jövőre már azt gondolom, hogy jobb lesz a helyzet, de nem kell arra sem számítani, hogy elérjük ezt a GDP-en 2% körül kamatkiadást egyik évvel a másikra. Ugye az említett Nagy Márton interjúban hangzott el, hogy a 4,5%-os hiány mellett az elsődleges egyenleg az semleges lehet. Ugye ez azt jelenti, hogy akkor a kamatkiadás a GDP-nek a 4,5%-a lehet, hát ez azért egy brutálisan magas érték.
Na már többször akkor én is, meg te is említetted a Nagy Márton interjút, és ennek az értelmezései azért elég szép utat jártak be a sajtóban azóta. Vannak-e a véleményed szerint, vagy Nagy Márton utalt erre konkrétan, hogy vannak-e különböző likviditási gondok, amik indokolnak különböző intézkedéseket, akár beruházás elhalasztásokat, ez egyébként jövőre is jellemző lesz majd. Nagy Márton a kiadások racionalizálásáról beszélt. Ezek az intézkedések mennyire mondhatjuk, hogy tipikusan egy kicsit ilyen válságintézkedésekként is felfoghatók?
Ugye a miniszter úgy fogalmazott, hogy ezek cash flow problémák vannak a költségvetésben. Hát azért az látszik, hogy először a koronavírus okozott problémát, utána az áfa bevételek visszaesése, illetve ezzel párhuzamosan az energiárak elszabadulása. Ugye az energiárak elszabadulása egyébként most már szerencsére nem akkora gond, a közüzemi támogatás az az idei első 7 hónapban 629,4 milliárd forint volt, 449,2 milliárd forinttal kevesebb, mint egy éve, tehát most már itt azért van valamekkora javulás, hát most látjuk, hogy a kamatbevételek, illetve az alacsony növekedés az, ami okoz problémát, hát nyilván ekközben pedig le kell szorítani a hiányt. Tehát ne felejtsük el, hogy tavaly 6,75% volt a deficit, ez eléggé magas, ezt le kell szorítani, az idei terv az 4,5%, tehát ez azért igényel intézkedéseket, beruházás eltolás, ugye itt volt a tranzakciós illeték emelése, extra profit adóval kapcsolatos intézkedések, tehát azért itt vannak intézkedések, amelyekkel megpróbálják teljesíteni a hiányt. Hát remélem, hogy ez sikerülni is fog, ez azért elég fontos lenne a piacok bizalma szempontjából.
A román miniszterelnök azt jelezte, és eléggé meglepő volt a számomra, hogy azt szeretné elérni az Európai Bizottságnál, hogy 7 éves megállapodást kössenek, azt illetően, hogy leszorítsák a hiányt a GDP 3%-ára. Hát nem tudom, hogy ennek az ügynek mi lesz persze a vége, mit szól hozzá majd az Európai Bizottság, de hogyha elfogadja, akkor az eléggé jelzi, de már talán maga a felvetés is jelzi, hogy nem biztos, hogy olyannyira nagyon szigorúan nézi mostanában már az Európai Bizottság itt a Covid óta a különböző hiánycélokat.
Hiány a tavaly évben a magyarhoz hasonlóan alakult, tehát végül is egy hasonló pályát kellene befutni. Azért szerencsére a magyar kormány nem mondott ilyet, hogy a hiányt 7 év alatt szeretné lefaragni, valószínűleg ezt a forintárfolyam elég csúnyát meg is kínálni. Persze nyilván értem, hogyha van miből költekezni, az egy kormánynak mindig jó, de azért az Európai Bizottság az csak egy dolog. Tehát itt vannak más szereplők is, fontos, hogy a piac mit gondol. Ugye a piac nagyon várta Magyarországon a kormányzati intézkedéseket a hiány normalizálására, és ezt a költségvetési helyzetet nagyon nagy kockázatként élte meg. Fontos, hogy a hitelminősítők mit gondolnak, hogy a hitelminősítők felé azért az kiderült a minősítésekhez kapcsolódó jelentésekből, hogy meg volt ígérve, hogy lesz valamilyen konszolidáció, hogy ez bekövetkezett. Tehát az Európai Bizottság az önmagában egy dolog. Tegyük hozzá, hogy a 3%-os hiánycél az több évig fel volt függesztve, de most ez újra élesedett, újraindultak a túlzott deficit eljárások. Eddig Románia volt az egyetlen olyan uniós tagország, amelyel szemben túlzott deficit eljárás volt folyamatban, hát most már többen is felzárkóztunk mellé sajnos.
A Gránit Alapkezelő szenior makrogazdasági elemzőjével, Regős Gáborral Imre Lőrinc beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Bár az újépítésű lakások egyre drágábbak, mégis inkább megéri családi összefogással hitelből vásárolni, mint éveken át bérelni egyet. A Metrodom csoport műszaki igazgatója azt mondta, az új állami otthonteremtési támogatásoknak köszönhetően most a családos fiatalok számára is inkább elérhetőek az új lakások, és az érdeklődés alapján úgy tűnik, ezt egyre többen megértették. Kis Gábor szerint ráadásul az alacsony rezsijű, korszerű lakások értéke tovább emelkedik, miközben az alacsony fenntartási költség mellett könnyebben fizethetők a hitelek, Lakatos László interjúja.
A Metrodomnak éppen most átadás, illetve építés alatt van a Metrodom River projektje, amelyben már vannak elkészült lakások. Mennyire jelennek meg ebben a projektben a fiatalok? akár a családalapítás elején járók, akár pedig az egyetemisták?
Megjelennek, és látjuk, hogy három fő csoportot tudjuk így a fiatalokat osztani. Vannak az egyetemisták, akik jönnek föl Budapestre, és kollégium helyett albérletben, vagy pedig a családi segítséggel saját lakásban kívánják megoldani a lakhatásukat, és itt a szülők, nagyszülők segítségével történik a egyetemista fiataloknak a lakáshoz jutás. Vannak a pályakezdő fiatalok, akik már végeztek az iskolákkal, és a saját lakhatásukat szeretnék biztosítani. Sokszor az van, hogy vidékről jönnek föl, és budapesti munkahely mellé keresnek lakást, illetve vannak a családalapítók, akik már vállaltak gyereket, vagy pedig vállalnak gyereket, és ott több állami támogatási lehetőséggel fiatalként próbálnak lakáshoz jutni, és itt azért vannak jó lehetőségek.
Na most ugye ez a három csoport nem feltétlenül ugyanazt a lakástípust keresi, gondolom, és akkor még nem beszéltünk a nagy versenytársakról, a befektetőkről, akik ugye ugyanerre a csoportra lőnek, hogy majd ők tovább adják bérletbe ezeket a lakásokat. Egyébként ezeknek az aránya mekkora egy-egy ilyen projektnél? Tehát gondolom a befektetők mindig megjelennek már az ütem kezdéskor, hiszen akkor még kedvezőbb áron lehet leütni a lakásokat.
Általában egy ilyen projekten a 30-40-50% a lakásoknak jellemzően garzon, nappali plusz egy háló, vagy nappali plusz két háló, tehát ezek a kisebb méretek. A fiatalok egyértelműen mind a három csoportban egyébként vagy a garzont, vagy a nappali plusz egy hálót keresik. Ugye azért a lakások elérhetőségében egy élet elején induló fiatalnak jellemzően egy kisebb lakásra van lehetősége, és ahogy gyarapodik és erősödik, és esetleg későbbiekben egyre több gyermek születik, úgy van akkor egy nappali plusz egy hálós lakásból lehetősége, hogy feljebb lépjen, és egy nappali plusz kettő, nappali plusz három hálós lakásba menjen, de a fiatalok azért jellemzően a kisebb lakást keresik.
És én a befektetőket is ide soroltam, pont azért, mert hogy ők is erre a célcsoportra lőnek, mint azt az előbb mondtam. Ők is már megjelentek, gondolom itt, és ők is ugyanerre a lakástípusra vadásznak, hiszen ez az a lakástípus, ami egyébként a bérleti piacon is jól tovább értékesíthető.
Így van, igen. Mert hogyha valaki nem jut saját lakáshoz, akkor ugye bérelni fog, és szintén a fiatalokra jellemző az, hogy amikor bérelnek, de egyébként ez a bérleti piacnak még úgy általánosságban is egy nagyobb jellemzője, hogy a nappali plusz egy hálós lakás az a legtöbb, amit a bérlők keresnek.
Már csak a megfizethetőség okán is, meg hát gondolom a vásárlásnál is ez az első szempont, legalábbis az első lakás esetében, mert hogy a megemelkedett költségek miatt ma már hát szinte luxus kategóriába kerültek a teljesen átlagos új lakások is. Egyébként mennyire van esélye megfinanszíroztatni egy fiatalnak egy ilyen jófekvésű budapesti újépítésű lakást?
Itt a Metrodomnál, ahogy a lakásokat áruljuk, konkrét élethelyzetekkel találkozunk, és sok lakásvásárlónknak megismerjük így az élettörténetét. Most például van egy lakásvásárlónk, ahol a fiatal egyetemista, aki a saját lakáshoz tud jutni, ott a nagypapa segít be egy ingatlan eladással, és akkor az abból származó pénzt tudták a lakásvásárlásba fordítani, és így nem egy szülői, hanem egy nagyszülői segítséggel jutott hozzá az egyetemista a lakásához. De vannak a családalapítók, látjuk, hogy jönnek házaspárok már egy gyerekkel, vagy pedig már úgy, hogy várják a gyermeket, és akkor ők pedig kihasználják azokat az állami ösztönző támogató rendszereket, amivel nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a lakásvásárlást meg tudják valósítani. Ugye itt van három nagy téma, az egyik az az SZIA mentesség, ugye, hogy a 25 év alattiak ugye viszonylag jobban tudnak keresni, mivel mentesek az SZIA fizetés adó, és ez az anyák esetében 30 éves korig így van. Van a babaváró hitel, ami 11 millió forint, és szabadon felhasználható, tehát így lakásvásárlásra is felhasználható. Ez már egy jelentős önerőt képvisel a lakásvásárlásnál, ez már egy jelentős összeg, és ez a 11 millió forintos hitel teljesen kamatmentes, és ha megszületnek a gyerekek későbbiekben, akkor viszont a második gyerek esetében 30%, a harmadik gyerek esetében pedig 100% elengedés van, tehát a 11 millió forint teljesen megmarad a családnak, és ehhez az jön hozzá a CSOK plusz, ami egy gyerek esetén 15 millió forint, két gyerek esetén 30 millió, három gyerek esetén pedig már 50 millió forint, 3%-os kamattámogatott hitel, és itt is van egyébként elengedési láb, hogyha megszületnek a gyerekek, akkor ezek az összegeknek a visszafizetése alól is mentesül a család. Így ezzel a három állami támogatási kedvezménnyel azok a fiatalok, akik vállalnak gyereket, jelentős segítséget kapnak ahhoz, hogy új lakást tudjanak vásárolni, Hogyha emellett van még egy kis családi segítség is, akkor egész biztosan megoldható az, hogy a fiataloknak legyen egy nappali plusz egy vagy nappali plusz két hálós lakásuk, ami egy nagyon jó első lakásvásárlási pozíció.
És egyébként, hogy ha már itt azzal kezdtem, hogy albérlet, meg ugye az egyetemet is behoztuk ide, egy ilyen hitel, ami mondjuk egy ilyen általános egy plusz két fél szobás, még akár családdal is élhetőnek nevezhető lakás törlesztő részlete, az hogy viszonyul egyébként a bérleti díjakhoz? Tehát mondjuk, ha valaki mindent hitelből vesz, tehát amiket itt felsorolt, hogy babaváró, meg a csok plusz mindent összetesz, és csak ez van neki, tehát a babaváró az őrész, és bevállal három gyereket, és akkor azt mondja, hogy az 50 millió, ebből már gondolom azért hozzá lehet jutni egy ilyen lakáshoz.
Így van, és akkor ugye, hogy egy albérletet bérel valaki, akkor egy ilyen családi léptékben ez minimum 200.000 forinttól indul az albérleti díj, és körülbelül ugyanezzel a nagyságrenddel, vagy még egy kicsivel kevesebbel is lehet a kedvezményes csok plusz hitellel számolni, és hogyha ezt még ki kell egészíteni egy piaci hitellel, akkor is a megfizetett albérleti díjjal egyenlő nagyságrendű hitel kamatot kell fizetni a törlesztő részletként, ami azt jelenti, hogy jobban megéri vállalni a hitelt és fizetni a hitel törlesztő részletét, ugyanúgy 200.000 forintos nagyságrendben, mint hogy ezt albérleti díjra fizessük, mert az albérleti díjként ez az összeg nem térül vissza soha, míg viszont, hogyha a hitel törlesztő részletként fizetjük ezt, akkor a hitel visszafizetésének a befejezésekor, illetve már egyébként a lakásnak az átadásakor is, akkor tulajdonba kerül a lakásvásárló, ami ráadásul minden évben értéknövekedéssel egyre magasabb értéket képviselő saját tulajdon lesz, úgyhogy ezért mindenképpen érdemes a saját lakásvásárlás mellett dönteni, hogyha ugyanannyi összeget számunk a albérleti díjra, meg a hiteltörlesztésre.
Ha már itt említette az értéknövekedést, mondjuk egy 5-6 év alatt, mekkora értéknövekedésre lehet számítani, vagy lehet-e egyáltalán értéknövekedésre számítani egy új lakás esetén, hiszen ott azért az újdonsághoz képest az első 6-8 évben akár még értékvesztést is elszenvedhet egy ingatlan, vagy ez nem igaz?
Ez nem igaz, abban a szempontból, hogy ha megnézzük, hogy egy használt lakásnak a felújítása és annak a működtetése egy 20-30 éves épületben, ahhoz képest, hogy annak milyen az értékállósága, hogy ezt összehasonlítjuk egy újépítésű lakással, az újépítésű lakásnak mindig az első 10-15 évben nagyon jó, kiemelkedően magas az értékállósága és az érték növekménye. Jellemző az, hogy az újszerű lakások, amiket azt mondom, hogy az 5-10 éves lakások, azok követik az új lakásoknak az ártrendjét, így nagyon jó értéknövekményt lehet elérni azzal, hogyha valaki vesz egy új építési lakást, és a elkövetkező években a 10-20-30, akár 40%-os értéknövekményt azt az újszerű lakása végig követi, és így egy nagyon jó befektetésnek is bizonyul. Mindenkinek van egy ismerőse, és mindenkinek megvan az a történet, hogyha vettem volna lakást 5 évvel ezelőtt, és azt ki tudtam volna akkor fizetni, akkor ma mennyit érne a lakásom, és hogy mennyire jó lett volna ebbe a lakásvásárlásból leszállni 5 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt, de hogy ma is ugyanez a helyzet, mert hogy látjuk, hogy az ingatlanoknak a értéke folyamatosan növekszik, és 5-10 év múlva ugyanez lesz, hogyha visszanézünk 2024-re, hogy a 2024 az milyen jó beszálló év volt, és hogy aki akkor vett lakást, annak milyen jó értéknövekménye volt a következő években.
Ez egyébként most itt a River projekt kapcsán is elmondható, hogy nagy az érdeklődés az új lakások iránt. És az a kérdés csak azért merült fel, mert ugye most olvasom, hogy újabb és újabb ütemeket kezdenek itt meg a már meglévő lakások mellett, tehát akkor valószínű, hogy van kereslet.
Így van, hál' Istennek van kereslet. A mostani gazdasági környezetben azért óvatosabbak az emberek, érzékeljük azt, hogy a lakhatás kérdésében is mindenki megfontoltan hoz döntést, de mindenkivel megtörténik az az élethelyzet változás, hogy egyetemista lesz, gyermeke születik, nagyobb lakásra van szüksége. Az élethelyzetekből eredően szükséges az, hogy az ingatlanváltásoknak az időszak, amikor eljön egy fiatal pár esetén, vagy egy fiatal ember esetén, akkor ezt egy ideig lehet húzni, halasztani, de aztán utána muszáj meglépni. Azt gondolom, hogy itt a Covid óta eltelt időben sok ilyen elhalasztott döntés van, amelyekben most már a döntés megérett, és akkor meglépik a fiatalok a lakásvásárlást. és ezzel biztosítják maguknak azt, hogy akkor egy jobb minőségű, rendezettebb környezetben tudjanak lakni, amihez ők tesznek vállalást is, mert hogy igénybe veszik a csokot, a babavárót, vesznek esetleg piaci hitelt, és így biztosítják azt, hogy a következő években jó munkájuk mellett visszatörlesztik a hitelt, és ők pedig tudnak élni egy jó újépítési lakásban, ahol ráadásul a rezsi töredéke annak, mint ami a átlagos használt lakásban.
A Metrodom csoport műszaki igazgatóját, Kis Gábort, Lakatos László kérdezte. Picit szusszanunk, pár perc múlva folytatjuk az eheti reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza.